A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet minden egyes tagját, július első vasárnapján. Isten tegye gazdagon megáldottá együttlétünket, Istenre figyelésünket. A 166. számú énekünket énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 166. számú énekünk így kezdődik. Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk, segedelemkérés véget e szent helyre feljöttünk. Testvérek, Istennek ígéjét, úgy, amint az írva található, Ézsaiás könyve 25. fejezetének 6-tól 12-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt Ézsaiás próféta könyvéből, a 25. fejezetből 6-tól 12-ig terjedő verseket. A seregek ura minden népnek lakomát szerez e hegyen kövér eledelekből, lakomát erős borból, velős, kövér ételekből, tiszta erős borból. E hegyen eltávolítja a leplet, amely minden népet beborít, a takarót, amely befödött minden nemzetet. Elnyeli a halált örökre. Az Úr az én Istenem minden arcról letörli a könnyet, és eltávolítja népe gyalázatát az egész földről, mert maga az Úr szólt. Így szólnak azon a napon, íme a mi Istenünk, akiben reménykedtünk, hogy megtart minket, ő az Úr, akiben reménykedtünk, örüljünk és örvendezzünk szabadításának. Mert az Úr keze nyugszik-e hegyen, Moábot pedig eltapossák saját földjén, ahogyan a szalmát a trágya lébe tapossák. Széttárja ott a kezét, ahogy széttárja az úszó, hogy ússzék, de az Úr megalázza kevésségét és keze csalárdságát. Magas falait erősségét lerontja, a földre dönti, és pórig alázza. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozik a mi szívünkben gazdagon, és mi teremünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, valljuk meg bűneinket! Úr Isten, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor is így szól mi hozzánk az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent a 282-es számú énekünknek mind a négy versszaka eléneklésével. A 282-es számú énekünknek mind a négy versszakát énekeljük. Az első versszak így kezdődik: örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből.
Thank you.
Dicsőítünk téged, Istenünk, örökkévaló szeretetedért, hűségedért és kegyelmedért. Magasztalunk azért, hogy nem bűneink szerint bánsz velünk, és nem úgy, ahogy megérdemelnénk. Áldunk, hogy Jézus Krisztusban szemléled a hívő embert, és úgy nézel ránk, mintha soha semmi bűnt nem követtünk volna el, sőt, mintha mindenben olyan engedelmesek lettünk volna, mint amilyen ami Urunk Jézus Krisztus volt. Megdöbbentő és megható előttünk ez a tudás, ami a hitünk, ami a te kijelentett ígédből árad felénk. Köszönjük, hogy egybegyűjtöttél bennünket neved imádására és magasztalására. Add, hogy valóban ezt tegyük. Add, hogy valóban rejád nézzünk, téged szemléljünk, és engedd meg, hogy a te szavadat halljuk a mostani Isten tiszteleten is. Hadd áldjunk téged azért, hogy személyesen szólsz hozzánk. Mi sokszor úgy vagyunk, Urunk, hogy jó lett volna, ha más hallotta volna az ige hirdetést. Ez inkább neki szólt. Engedd, hogy megalázzuk magunkat, és azt mondjuk, nekünk van szükségünk arra, hogy szólíts meg bennünket, hogy szabadban érezzük a kapcsolatot, a keresést, kegyelmet, szeretetet, a feloldozást, a bűnbocsánatot, és szódban lejjük meg az örökkévalóság jó édességeit. Köszönjük, hogy hangodból a jóság szól felénk. Egyszer majd a te igazságot fog megszólalni. Hadd köszönjük meg a kegyelmi időt, amelyre az az íge vonatkozik, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg szíveteket. Köszönjük, hogy szavadban is ígédben a te dicsőséget tündököl. Add, hogy valóban ezt lássuk. A te dicsőséget tündököl abban, hogy megszólalsz és megszólítasz bennünket. Urunk, kérünk, ne legyen itt senki, akire az ószövetségi íge igaz. Van fülük, de nem hallják. Adj nekünk, Istenünk, halló fület. Szent lelked, nyissa meg a szívünket, hogy figyelmesen hallgassuk a te ígédet. Kérünk, Urunk, segíts elcsendesednünk most mindabból, amiből jöttünk. Talán az elmúlt napoknak a zaklatásából, vágyaink, gondolataink kuszaságából. Tisztogass meg szívünket, hogy tisztaságod lássuk lélekben és igazságban. Táplálj bennünket ma is az ígével, Urunk, és engedd, hogy megértsük, komolyan vegyük. Valóban lélek és élet legyen a te beszédet. Szent lelked által kérünk, védj körül bennünket. Szakaszd el szívünket a sok hiába valóságtól, hogy az ígének hallgatói és cselekvői legyünk. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért kérünk, hallgass meg fohászunkat. Amen. Készüljünk hát testvérek az ének szavaival is az ige hirdetésre. A 465. számú énekünknek mind az öt versszaka eléneklésével. A 465. számú énekünknek első öt versszakát énekeljük. Az első versszak így kezdődik. Jézus hív, bár zúg morajlik, életünk vattengere.
Thank you.
Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek ígéjét, úgy, amint az írva található a Lukács evangéliuma 14. fejezetének 7-től 24-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt a Lukács evangéliumából, a 14. fejezetből 7-től 24-ig terjedő verseket, mivel az ige szakasz hosszabb, ezért helyünkön maradva, de figyelemmel és alázattal hallgassuk azt meg. Amikor észrevette, hogyan válogatják a főhelyeket, egy példázatot mondott a meghívottaknak. Amikor valaki lakodalomba hív, ne ülj a főhelyre, mert netalán náladnál nagyobb tiszteletben álló embert is meghívott. És oda jön az, aki mind téged, mind azt meghívta, és ezt mondja majd neked. Engedd át ennek a helyet, és akkor szégyenkezve az utolsó helyre fogsz ülni. Hanem amikor meghívnak, menj és ülj le az utolsó helyre, hogy amikor oda jön az, aki téged meghívott, ezt mondja neked, barátom, ülj feljebb. Akkor megtiszteltetésben lesz részed minden asztaltársad előtt, akik együtt telepedtek asztalhoz veled. Mert mindenki, aki magát felmagasztalja, megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Annak, aki őt meghívta, azt mondta, amikor ebédet vagy vacsorát adsz, ne hívd meg arra a barátaidat, se a testvéreidet, se a rokonaidat, se a gazdag szomszédaidat, nehogy ők is meghívjanak és viszonozzák neked. Hanem amikor vendégséget szerzel, hívd a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat, vakokat, és boldog leszel, mivel nem fizethetik vissza neked, de viszonzásban részesülsz majd az igazak feltámadásakor. Amikor meghallotta ezt, az egyik asztaltársa azt mondta neki, boldog az, aki kenyeret eszik az Isten országában. Ő pedig így válaszolt. Egy ember nagy vacsorát készített, és sokakat meghívott. És elküldte szolgáját a vacsora idején, hogy mondja meg a meghívottaknak, gyertek, mert már minden kész. De azok sorra mentegetőzni kezdtek. Az első azt mondta neki, szántóföldet vettem, és ki kell mennem, hogy megnézzem, kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta, 5 iga ökröt vettem, és elmegyek, hogy azokat kipróbáljam. Kérlek, ments ki engem. Ismét egy másik pedig azt mondta, feleséget vettem, és azért nem mehetek. Visszatért a szolga, és jelentette ezeket urának. Akkor megharagudott a ház ura, és azt mondta szolgájának, menj ki hamar a város tereire és utcáira, és a szegényeket, csonkabonkákat, vakokat és a sántákat hozd ide. És a szolga azt mondta, uram, meglett, amint megparancsoltad, és mégis van hely. Akkor azt mondta az úr a szolgának, menj ki az utakra és a sövényekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házam. Mert mondom nektek, hogy senki a meghívottak közül meg nem kóstolja az én vacsorámat. Kedves testvéreim, úgy, ahogy hallottuk az előbb felolvasott bibliai igeszakaszból, mindaz, ami itt történik, az vacsora közben történik, és Jézust is meghívják a lakomára. Egyfelől azt láthatjuk ebben a történetben, hogy Jézus, mint meghívott, megfigyeli a többi meghívottat, és mindazt, amit a megfigyelés alapján lát, azt szóvá is teszi, el is mondja a többieknek. Aztán ezek után Jézus, mint meghívott, megfigyeli a tulajdon meghívóját, és mindazt, amit az ő személyében lát, azt is elmondja a többieknek. Aztán ezek után azt láthatjuk, hogy Jézus már nem mint meghívott, hanem mint meghívó. Meghívja a meghívottakat a meghívójával együtt a saját vacsorájára, a bárány mennyegzőjére, a messiásnak a bankettjére. Kedves testvéreim, ezen a délelőttön tehát erre a vacsorára, erre a meghívásra fogunk tehát tekinteni. És arra kérlek titeket, hogy imádkozva velem együtt tusakodjatok ezen az ígén, hogy mi az, amit az Úristen most a szívünkre akar helyezni. Mit mond a meghívottaknak, mit mond a tulajdon meghívójának, és hogyan akar ma téged és engem meghívni a maga lakomájára. Vegyük hát sorba. Egyfelől azt láthatjuk, hogy Jézus, mint meghívott, megfigyeli a többi meghívottat. És azt veszi észre, hogy elkezdenek versengeni a helyekért. Elkezdik cserélgetni a helyeket. Mondhatnám így is, elkezdődik a könyöklés. Hogy ki az, aki előrébb tud jutni. Mindegyik egy kicsit közelebb szeretne kerülni a gazdához. És mindegyik magát érdemesebbnek, meg méltóbbnak találja ahhoz képest, mint ahol most elfoglalta a maga helyét. Elkezdenek versengeni a helyekért. És amikor Jézus Krisztus mindezt látja, akkor azt mondja, hogy barátom, ne ülj a főhelyre. Mert ha odaülsz, akkor netán a gazda, aki meghívott téged is, meg meghívta azt a másik embert is, akkor lehet, hogy az érdemesebb lesz nálad, téged fel fog állítani, és hátrébb fog ültetni. Ezt a mondatot emelném ki, a gazda, aki meghívott téged is, meg meghívta azt a másik embert is. Tudjuk azt, testvéreim, hogy az Úristennek szeretetét ebben éljük nyomon, hogy hív bennünket. Hívogat. Nem marad meg a mennynek a magasában, közömbösen. Hanem hiszük azt, testvéreim, hogy ezen az Isten tiszteleten is hív. Hívogat. Ugye mennyire jól esik a testvéreim, amikor emberközi kapcsolatokban is ezt tapasztaljuk. Hogy valaki hív bennünket. Látni szeretne bennünket. Kapcsolatba szeretne kerülni velünk. Ugye mennyire jól eső érzés, amikor azt érzed valakinek a részéről, hogy szívének teljességével szeret. És ezért hív. Hát ki tudna ellenállni ennek a szeretetteljes hívásnak? Hát mindannyian vágyakozunk, mindannyian szomjúhozzuk ezt a szeretetet. Mindannyian vágyakozunk mindenre. És mégis gondoljunk bele, testvéreim, miért történik az meg, hogy ez az örömünk nem tart olyan sokáig. Hiszen hív bennünket az Úristen. Annyiszor nyomon értük már mindezt. Úgy hív, hogy nem szabja ezt feltételekhez. Hogy nincs személyválogatás. Hogy mindenkit hívni akar. Hogy annyira szeretett bennünket, hogy az Úristen önmagát áldozta fel Jézus Krisztusban életünk a Golgotai kereszten. Hogy ne maradjunk meg a bűneink fogságában, hanem felszabaduljunk a hitre, az örök életre. A gazda, aki hív téged, meg hívja azt a másik embert is. Tudjátok, testvéreim, úgy tapasztalom, hogy akkor, amikor Jézus Krisztus téged is hív, meg azt a másik embert, akit lehet, hogy éppen lenézel, akit lehet, hogy éppen félretolsz, akivel lehet, hogy éppen versengsz a helyekért, nos, azt az embert is hívja, akkor ezt annyira nehezen tudjuk elhordozni. Akkor már sokszor nekünk nem is kell ez a szeretet. Hát, hogy engem hív, hát az természetes. Hát látja, hogy mennyi jóság van bennem, de hogy éppen a szomszédot, éppen azt, aki keresztbe tett nekem, aki gorombán megbántott, azt is hívja. Hát akkor már nem kell ez a szeretet. Valahogy olyan ez, testvéreim, mint az a történet, amely az egyik kutya teologizálásáról szól. Arról szól ez a történet, hogy a gazdik, azok mindig úgy babusgatják az állataikat. A kutyákat, meg a macskákat, hogy amikor munkából hazatérnek, akkor úgy cirogatják ezeket az állatokat, simogatják. Szeretetüknek teljességét kifejezik. És miközben tapasztalja ezt a kutyus, aközben megszólal, és azt mondja a macskának, ugye mennyire jó, hogy itt szeretnek a mi gazdáink. Ugye mennyire jóleső érzéssel tölt el, hogy babusgatnak, hogy simogatnak bennünket. Tudod, azon gondolkodtam el, mondja a kutyus a macskának, hogy valószínűleg a mi gazdáink ezek istenek. Mert csak az istenek tudnak ennyire önzetlenül szeretni bennünket. Egy pillanatra felkapja a fejét ez a macska, És nagy határozott hangon azt mondja, hogy nem, nincs igazad, tévedsz. Mi vagyunk az Istenek, ezért szeretett meg ennyire bennünket. Testvérem, hogyha azt tapasztalod, hogy az Isten szeret, ebből mire következtetsz? Sokszor önigazultan élvezzük ezt a szeretetet, pedig ez a kutyus azt mondja, hogy arra figyelj, aki ennyire szeret téged. Testvéreim, azt tapasztalom, van, amikor a magam életében is, hogy az nagyon rendben van, hogy az Úristen nekem megbocsát. Sokszor azt képzeljük, mintha ez lenne az Istennek a dolga. Úgy automatikusan vesszük. De akkor, amikor az Úristen azt a másik embert is szereti, és annak a másik embernek is ugyanúgy megbocsát, és ugyanúgy a kegyelemben részesíti, azt már annyival nehezebben tudjuk elhordozni. Olyan ez, testvéreim, mint az a példázat, amelyben 10 000 talentummal tartozik a szolga a királynak, és kérve könyörög azért, hogy engedje el a tartozását, hogy bocsásson meg neki. És a király ezt a hatalmas tartozást elengedi. És aztán rögtön ez a szolga elkezdi folytogatni a szolgatását, mert 100 dénárral tartozik neki. Ugye, testvéreim, sok esetben mennyire farizeusok vagyunk. Hogy az Úristen nekünk megbocsát, sokkal többet elengedett, mint amennyit mi megérdemelnénk. És amikor adódik a helyzet, hogy te kegyelmesen fordulj a másik emberhez, hogy megbocsáss, hogy ne ítélkezz, hogy ne a törvényt vágd a fejéhez, akkor ezt a megbocsátó szeretetet annyira nehezen tudjuk megtenni azzal szemben, aki valami miatt nem szimpatikus a mi szemünkben. Vagy ott van, testvéreim, az a másik példázat, amely a szőlős gazdáról beszél. Kimegy a piactérre, és ott lát néhány lézengő embert. És azt mondja ezeknek az embereknek, hogy felfogadlak titeket munkába, a magam szőlőjébe, és megegyeznek 1 dénárban. Aztán megint kimegy 9 órakor, megint talál embereket, azokat is munkába hívja. Aztán 12 órakor, meg 3 órakor, meg 5 órakor is, akik alig csak dolgoznak 1 órát, és amikor lejár a munkaidő, akkor azt mondja ez a gazda a szolgának, hogy hívd elő a munkásokat, és fizesd ki őket, az utolsókkal kezd, elegészen az elsőkig. És mindegyik megkapja a maga bérét, a maga jutalmát. Igen, ám azonban azok, akik egész nap fáradoztak, egész nap a napnak hevében voltak, azok felháborodnak, hogy a kegyelem mindenkinek egyforma. Hát hogy van ez? És elmondja a gazda, hogy hát nem ennyiben egyeztünk meg? Nem azt mondtam neked, hogy 1 dénárt adok? Miért haragszol? És ennek a példázatnak a fő mondata így szólal meg, így hallhatjuk és így olvashatjuk, hogy avagy a te szemed azért gonosz, vagy egyéb fordítás szerint azért irigy, mert én jó vagyok. Hát te azért vagy irigy, mert az Úristen a másik embernek is megkegyelmez. Sokszor ez szakítja meg a mi örömünket. Hogy az Úristen annak az embernek is megkegyelmez, akinek aztán te soha nem kegyelmeztél volna meg. Hát tudod, hogy mit tett, mit cselekedett. Sokszor, testvéreim, valóban bennünket is ez a veszély fenyeget, hogy az, aki testvéré válhat, mégsem tudott testvérnek elfogadni, vagy legalábbis reménység testvérnek. Azért mondom ezt a kifejezést, nemrégiben hallottam ezt a beszámolót, az egyik lelkipásztor mesélte, hogy még a kommunizmus idején bibliaórán vettek részt, ahol többek között ott volt egy eléggé furcsa személy, egy idegen személy. A bibliaórának a közepén ez az illető személy felállt, és elment onnan. Mindannyian tudták, hogy ő besugó volt. Azért jelent meg, hogy beárulja ezeket a személyeket, akik imádkoznak, meg Istennek nevében összegyűlnek. Aztán ennek a bibliaórának a vezetője felállt, és azt mondta a többieknek, gyertek, gyűjünk most össze, és imádkozzunk ezért a reménység testvérért. Annyira nagy a szeretet ebben a viszonyulásban, testvéreim, hogy az, aki engem besúg, azért is imádkozom, azért, hogy jusson el arra a pontra, amelyre mi eljutottunk.
és érezze meg, tapasztalja meg ezt a hatalmas örömöt. Úgy, ahogy Pál apostol beszéde által is tudjuk, hogy megtérnek ott a börtön rabok.
Azon gondolkodtam el, testvéreim, hogy az a személy, az a testvér, akit én most valami miatt nem tudok elfogadni, vagy nem tudok vele egy asztal közösségben lenni, most hogyan fogok majd úgy mellette ülni a mennyek országában, ha most ezt nem tudom megtenni. Mert lehet az Úristen pont azt a személyt fogja melléd ültetni a nagy lakomán, akit ebben a földi világban valami miatt nem tudtál elviselni. Egyfelől tehát megjelenik az irigység, mint az öröm romboló ebben a történetben. Hát nézzük meg, testvéreim, Jézus Krisztust is ezért ítélték keresztre. Irigységből. Mert látták, hogy vannak követői. Mert nem tudták elviselni mindezt. Így olvasuk ezt, így van megírva, irigységből adták őt kézbe. Testvéreim, ebben a történetben nem csupán az irigység jelenik meg, mint örömrabló, hanem megjelenik a szégyen is. Előre ülsz, főhelyre, de megtörténhet az, hogy a gazda, akit meghívott téged is, meg meghívta azt a másik embert is, lehet érdemesebb, téged felállít, és neked szégyenkezve hátrább kellene ülni. De megjelenik ebben a történetben a hiúság is. Hiszen versengenek a helyekért. Hogy ki az, aki előrébb ülhet. Úgy, ahogy a tanítványok és az Ebedeus fiak elkezdenek versengeni. Ki az, aki Jézusnak a jobb keze, meg a bal keze felül ül. Itt is megjelenik a hiúság, hogy minél előrébb szeretnék lenni. Hányszor mozgat bennünket, testvéreim, ez a titkos hiúság? Lehet, hogy a szolgálatban akarsz az első lenni. És nem azért, mert annyira hálás vagy az Úristenért, hanem valahol legbelül egy ilyen titkos hiúság van, amit valamiképpen ki akarsz elégíteni. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus azt akarja, hogy nekünk becsületünk legyen ott az asztaltársaságban, ott az asztaltársak előtt. Hányszor halljuk a mai világunkban ezt a szót, hogy önértékelés, meg önbecsülés, meg önértékelés. Jézus Krisztus azt mondja, hogy ülj az utolsó helyre, úgy értékeld magad, hogy közben más ismerjen el. Tudjuk, testvéreim, hogy az öndicséret gyalázat. Aki felmagasztalja magát, megaláztatik. De aki megalázza magát, az valamiképpen felmagasztaltatik. És figyeljük meg, hányszor még Jézus Krisztusnak ezt a mondatát is kihasználjuk arra, hogy a magunk hiú vágyára valamiképpen kielégülést kapjunk. Hogy úgy megalázzuk magunkat olyan áll alázattal. De csak azért tesszük, hogy utána aztán jól megkenegessék a májunkat. Utána aztán jól felmagasztaljanak. Utána aztán fényeskedjek, meg kitűnjek a többiek közül. Azt láthatjuk, testvéreim, hogy Jézus Krisztus, mint meghívott, szóvá teszi mindazt, amit a meghívottak esetében lát. És nem hallgatja el. Nem érdekli azt Jézus Krisztus, hogy ez jól esik-e, vagy nem esik-e jól nekünk. Hanem szóvá teszi. Kényelmetlen lehet, testvéreim, Jézus Krisztussal egy asztaltársaságban lenni. Mert rámutat a hibánkra. Mert kimondja azt, amit úgy mi megpróbáltunk eltakargatni. Aztán hadd menjünk tovább, testvéreim, ebben a történetben. Jézus Krisztus most már, mint meghívott, szóvá teszi azt is, amit a tulajdon meghívója esetében lát. Egy személy meghívja őt. És szóvá teszi azt is, amit az ő viszonyulásában lát. Elmondja tudnélik azt, hogy ne a rokonokat és ne a testvéreket, ne az ismerősöket hív meg a vacsorára, hanem a csonkabonkákat, a szegényeket. Mert ha a gazdag ismerőseidet hívod, akkor talán ők vissza tudják neked fizetni mindazt, amit adtál. Majd az igazak feltámadásakor megkapod a jutalmat. Nos, azt mondja Jézus Krisztus, hogy ne ezeket hívd.
Azt láthatjuk, hogy Jézus úgy jó keményen megmondja ennek a meghívó személynek is, hogy valamit nem jól tett, nem jól csinált. Jézus Krisztus úgy jól odamond. Ugye mennyire szeretjük azt, amikor egy ige hirdetésben valakinek úgy jól odamondanak. No nem neked, hanem a szomszédnak, Jóskának, vagy a másik személynek. De testvéreim, ha mi most igazán közösségben vagyunk itt, ha mi most igazán egymással asztaltársaságban szeretnénk lenni, akkor eljön az a pont, amikor reát kerül a sor, és nem a szomszédra. Mert egyedül könnyű megélni a kereszténységet. Sokakat hallok, ó, megélem én otthon, nem kell nekem a templom, nem kell nekem a közösség, megélem én a hitemet úgy, ahogy én azt elképzeltem eddig is, otthon a szobámban, otthon könnyű, de közösségben, ahol egymással súrlódunk, esetleg konfliktusba elegyedünk, esetleg egyiknek vagy másiknak más a véleménye. Nos, ezekben a helyzetekben nehéz nekünk mindezt megtenni. Pedig statisztikai adatok bebizonyítják, testvéreim, hogy azok, akik így közösségben élik meg a hitüket, azok többet élnek, és azok boldogabbak. És most, ha már a közösségről van szó, ott van az a nagy parancs, amely arról szól, hogy szeresd a fele barátodat, mint magadat. Érdekes, testvéreim, hogy itt a barát szó, az a szláv brát szóból ered, és eredetileg nem barátot jelent, hanem közeli ismerőst, hanem szomszédot. Nos, testvéreim, gondoljuk el, vajon örülnénk ennek az ígének, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat, ha így hallanánk, hogy szeresd a szomszédodat, mint magadat. Egyik másik szomszéd eléggé elviselhetetlen, nem? Hiszen erről van szó. Kedves testvéreim, 18. század idején, a nagy ébredés idején indult el John Wesley és George Whitefield, egy csodálatos közösségben kezdődik az életük, néhányan Istennek szentelik életüket, elindul az ébredés, és két nagyhatású ige hirdető lesz belőlük. Aztán az egyik az a kálvinista irányban halad, a másik pedig az arminiánista. És kétféle tanítás összekülönbözik. És a két híres ige hirdetőnek lesznek követői. Igen, ám azonban ez a két tábor, ez ellenséges viszonyba kerül egymással. Wesley sok esetben kritikusan támadja Whitfieldet. Aztán eljön az a pont, amikor Whitfield követői berontanak hozzá a vezetőjükhöz, az ige hirdetőhöz, és azt mondják, hogy most már öntsünk tiszta vizet a pohárba. És mondd csak, Whitfield, fogod-e látni ott a nagy lakomán, a mennyek országában Wesley-t? Ott fogod-e látni? Mert tudjuk, hogy kezdetben együtt indulnak el, és ige hirdetésükre sokan megtérnek. Aztán ez a vezető azt mondja, hogy nem fogom látni. Megdöbbennek még a hívei. Nem fogod őt látni a nagy vacsorán, a mennyek országában? És azt válaszolja Whitfield, hogy nem fogom látni, mert milliók fogják dicsőíteni az Urat, és milliók lesznek ott a bárány mennyegzőjén, és az én testvérem Wesley, az Istennek drága edénye, az első sorban fogja dicsőíteni az Urat, és én a millióknak háta mögött leszek valahol, és emiatt nem fogom őt látni. Mi sokszor vitatkozunk, meg ítélkezünk egymás fölött, de azt mondja a gazda, hogy aki így meg tudja alázni magát, mint ahogy ebben a történetben megalázta magát Whitfield, az fog felmagasztaltatni. Hát mit mond Pál apostol? A bűnösök között első vagyok én. Nem azt mondja, hogy voltam ott a damaszkuszi út előtt, a megtérésem előtt, hanem most vagyok első a bűnösök között. Minél jobb vagy, vagy minél jobban teljesítesz, minél jobbnak gondolod magad, annál előrébb fogsz majd ülni a mennyek országában. Nem ezt mondja Jézus, hanem azt mondja, hogy az fog ott az első helyen ülni, aki azt mondja, hogy Uram Istenem, én, mint bűnös embernek, irgalmazd meg.
És nem az fog az első helyre ülni, aki azt mondja, hogy hálás vagyok, hogy külön vagyok, mint a másik. Aztán azt láthatjuk még ebben a történetben, testvéreim, hogy Jézus Krisztus szerepet cserél. És már nem mint meghívott, hanem mint meghívó áll meg az emberek előtt, és azt mondja, hogy mindannyiótokat a magam vacsorájára szeretnélek meghívni. És azt láthatjuk, hogy annak ellenére sokan azt mondják, hogy igen, elmegyünk erre a vacsorára, erre a lakomára, mégsem jelennek meg. Olyan nagy pofátlanság ez, hogy itt vagyok az Isten közelében, most is hallgatom az ige hirdetést, csak éppen még nem léptem be a lakomára. Még nem vagyok ott, majdnem ott vagyok, de még nem léptem be. Úgy tudom ezt elképzelni, testvéreim, mintha családi barátokat meghívnánk egy ebédre vagy egy vacsorára, egy születésnapi együttlétre, és ezek a barátok megérkeznek. Leülnek a szobába, együtt csevegtek, együtt beszélgettek, és te, mint vendéglátó, azt mondod a barátaidnak, hogy még 5 perc, és készen van az ebéd. A feleségem még kint készíti azt, de még várjatok 5 percet, és akkor minden készen lesz. Közben csevegtek, beszélgettek. Eljön az a pont, amikor belép a feleség, és azt mondja, hogy minden készen van, gyertek át a nappaliba. És most képzeljük el azt a helyzetet, testvéreim, hogy a barátaitok felállnak, és nem a nappali felé indulnak el, hanem neki az ajtónak. És az egyiknek eszébe jut, hogy jaj, elfelejtettem a macskámnak enni adni. Jaj, elfelejtettem kifizetni a számlát. Ekkora pofátlanság, hogy meghívnak, már ott vagy, és nem lépsz be. Nézzük meg, hogy mennyire érthetetlen kifogásokat mondanak ezek a személyek. Az egyik azt mondja, hogy földet vásároltam, és meg kell néznem azt a földet. Ez lehetetlenség, testvéreim, abban a korban. Izraelben akár 2-3 esztendőt is vártak, amíg megvásároltak egy földet. Hogy teljenek el az esztendők. Hogy nézzük meg, hogy mennyire terem az a föld. Hogy van-e elég vize, van-e a közelben kút, megnézi, hogy terem-e az első évben, második évben, és csak azután alkut meg, és veszi meg a földet. Jézus, mintha kész akarva, egy teljesen képtelen mentséget ad a szabadkozó vendég szájába a példázat szerint. Vagy miféle dolog az, hogy valaki azt mondja, 5 iga ökröt vettem, és még nem próbáltam ki. Hát Izraelben nem vesznek úgy ökröt, hogy előtte ne próbálnák ki, hogy passzol-e a kettő. Azok, akik falun nőttek fel régebben, sokkal jobban tudják, mint én, hogy nem veszünk 2 állatot úgy, hogy előtte ne próbálnánk ki, hogy együtt indulnak-e, hogy passzol-e a kettő. Képtelen, pofátlan kijelentést mondanak ezek. Arról olvasunk, hogy ennek nyomán ez a gazda felháborodik. Haragra lobban. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de akkor, amikor mi emberek haragra lobbanunk, akkor azért oda csapunk az asztalra. Azért valóban meg tudjuk ezáltal sérteni a másikat. És milyen nagy ajándék, testvéreim, hogy amikor Jézus Krisztus haragra lobban, akkor nem úgy cselekszik, ahogyan mi, mikor mi haragra lobbanunk. Hanem Jézus Krisztusnak a haragra lobbanása kegyelemre fordul. Hiszen azt mondja, hogy tárjuk még szélesebbre a kapukat, az ajtókat. Hogy jöjjenek a csonkabonkák, jöjjenek a szegények, jöjjenek a vakok. Hát akkor ők jöjjenek. Azt mondja a szolgájának, hogy kényszerítsd őket bejönni. Nem szeretem ezt a szót, testvéreim, hogy kényszeríts. De azt hiszem, hogy egyetlen egy olyan kényszerítő cselekedet van, amelyet az Úristen elfogad. Amikor már valakit ösztönözni kell arra, hogy gyere. Hogy halljuk az úrvacsoraosztás alkalmával, testvéreim? Hogy ítéletet eszik és iszik az, aki méltatlanul eszik, és nem becsüli meg az Úrnak testét. Annyiért hallok, hogy hát én nem vagyok erre érdemes. Nem érzem magam felkészülve, hogy részesedjek az úrvacsora jegyeiben. Hát éppen ennek van felajánlva az úrvacsora. Aki azt mondja, hogy én nem vagyok rá méltó. Hát akkor ezt a szemét kell kényszergetni.
Hát az a méltó az úrvacsorára, aki azt mondja, hogy igen, én jövök az első helyen. Én érdemes vagyok rá. Én rádolgoztam. Vagy pedig az, aki azt mondja, nem vagyok rá méltó. Ezért nem merek jönni. Az ilyen szemét kell kényszergetni, hogy gyere. Mert számodra adja az Úristen a bűnbocsánatnak ajándékát. Nem a világ szerinti igazak, bölcsek, nemesek, hanem az ilyen erőtleneknek, nemteleneknek, bűnösöknek mondja. Akkor hív téged is ez a kényszergető szeretet. Ide érkezel-e ezen az Isten tiszteleten a messiás asztalához. Belépsz-e? Vagy pedig ott van az irigység, a versengés, ott van a titkos hiúság, ott van az, hogy igazából én nem fogok belépni, mert hát ez a dolgom van, meg amaz. Éppen a tegnap az ifi órán beszéltük a fiatalokkal, hogy valóban abból a 3 hónapból, ami a vakációt jelenti, tudjanak 5 napot szentelni a táborra. Még nem tudják, mikor fognak elmenni ide vagy amoda nyári vakációra, de már azt mondják, hogy hát nem biztos, hogy jó lesz az a dátum. Hát ezért mondjuk előrébb, hogy akkor úgy oszd be az idődet, és szentelj mindarra időt. Testvéreim, aki legkevésbé érzi magát méltónak, az lesz a legközelebb hozzá. És nem az, aki már úgy egy lóhosszal megelőzött téged, és aki nagynak gondolja magát. Áldjon meg, testvéreim, bennünket az Úristen ezzel az örömmel, és örüljünk ennek a hívogató szeretetnek, irigység és kétségbeesés nélkül. Amen.298. számú énekünk első 3 verszakával válaszoljunk az ígére. Bár bűn és kíngyötör, és nehéz bár szívem, a sátán életemre tör, kétségbe nem esem. Áldott légy, Urunk, hogy amikor mentegetjük magunkat, akkor elítélsz. És áldott légy, hogy amikor elítéljük magunkat, akkor megkegyelmezel. Köszönjük neked, hogy te olyan Isten vagy, aki a kevélyeknek ellene állsz, de az alázatosoknak kegyelmet adsz. Hála neked, hogy te mindenkit hívsz a te vacsorádra, és aki a legutolsó helyen áll meg, azt előre hívod a magad közelébe. Ó, győzzön irigységünkön, kicsinyes ítélkezésünkön, győzzön sokféle megvetésünkön, szeretetlenségünkön. Ez a mindeneket elsöprő kegyelem. Ez az örömmel önmagát értünk adó szeretet. Hadd legyen a szívünk teli örömmel, a bárány mennyegzőjére készülve. Köszönjük a te áldott sorrendedet, hogy aki magát felmagasztalja, az megaláztatik, és aki magát megalázza, az felmagasztaltatik kegyelmesen. Add, hogy ezt az áldott sorrendet kövessük mindenkor. Keressünk először téged, a te igazságodat, a te terveidet életünkre vonatkoztatva, és akkor minden más egyebet megadsz nekünk, amire testünknek is szüksége van. Ne engedd, hogy téged letaszítson az első helyről valami más földi dolog. Jézusért, az ő véréért kérünk. Hallgass meg. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és vigyük könyörgésünket Isten elé. Áldott vagy Istenünk, aki meghallgatott könyörgésünk szavát. Amen. Imádkozzunk Jézus szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, a hirdetéseket. Szeretett szolgálati Persejbe ezen alkalommal is a tenkei öreg otthon részére számára fogadunk el külön adományokat. Tudjuk azt, hogy ez az öreg otthont, ezt nem támogatja az állam, és hát eléggé reál szorulnak a mi adakozásunkra is. Ennek tudatában helyezzük el adományainkat a szeretett szolgálati Persejbe. Örömmel hirdetem a gyülekezetnek, hogy következő héten vakációs Biblia hét lesz a gyülekezetben, július 3 és 8-a között. 10 és 13 óra között lesznek ezek az alkalmak hétfőtől szombatig. 4 és 14 éves közötti korosztályból gyermekeket várunk erre az alkalomra. És ezen az alkalommal is külön elfogadunk süteményeket, hogyha valaki tudna hozni a bármelyik napon, hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, akkor szívesen várjuk ezt, és kérjük, hogy hívják a gyermekeket, unokákat erre az alkalomra. Az elmúlt héten pénteken kísértük utolsó földi útjára Szabó Sándor 76 éves testvérünket, aki a Fábricsi 7/55 szám alatt lakott, gyászolja a felesége, két lánya családjaikkal együtt. Isten szent lelkének vigasztalását kérjük a hátramaradottak számára, és bátorítjuk őket, hogy más alkalommal is jöjjenek el ide a vacsorára. Bonyhai kastélynapot szerveznek július 8-án, ez szombati nap lesz. Szőlősi Etelkánál lehet jelentkezni, 7:30-kor indul a Hidelvei templomtól a busz, 30 lejbe kerül az útidíj, 11 órakor lesz ott istentisztelet, és 16 órakor záró koncert. Akit érdekel ez a kastélynap, aki szeretne erre elmenni, az jelezze. Itt van nálam egy telefonszám, Szőlősi Etelka telefonszáma, és nála lehet jelentkezni. Ugyanakkor azt is hirdetem, hogy megérkezett az éjféli kiáltás, akik megrendelték, azok hátul az asztalnál átvehetik. Hitvallástételre készülve az előbbi ének szavaival dicsérjük az Urat. 298. számú énekünk
negyedik, ötödik és hatodik versszakát énekeljük. A 298. számú énekünk negyedik versszaka így kezdődik. Az ég oly messze van, még messzebb tőled én, de szent ígédben írva van, hogy irgalmat enyém. Ugyanakkor az ének előtt még szeretnék egy bejelentést tenni, megemlékezés. Kegyelettel emlékezünk idős diószegi Ferencre, volt presbiterre halálának 12. évfordulójára. Drága emlékét szívükbe őrzik. Gyászolják felesége, leánya, veje, menye, az unokák és dédunokák. Az emlékező családtagok számára is Isten vigasztalását kívánjuk. A Heidelbergi K.T. bizonságtétele alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem esetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia, azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készté tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Fennálló énekként áldásra várva a 481-es számú énekünknek mind a két versszakát énekeljük. Tégy Uram engem áldássá!
Thank you.
Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.